Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorán a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Thotmesz messzművészeti műhelyével jelentkeztünk, és ennek megfelelően egy képpel kezdjük majd a műsort, amit a Kontakt Rádiónak a honlapján, a műsorok legördülő sávnál, a Fáraók földjén műsorra rákattintva nézhetnek meg. Ha ott az aktuális témára rákattintanak, akkor fog előjönni. Mielőtt azonban erről a képről beszélnénk, előtte szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy a hét utolsó hétfőjén, tehát most már rövidesen lesz a közgyűlésünk, amelyiken a programokról is beszélünk természetszerűleg, és többek között a rádió adások programjairól is szó lesz, tehát kérjük, hogy akinek kívánsága, kérdése, megjegyzése van, vagy ötlete, javaslata, akkor azt juttass el hozzánk, akár a kontaktrádión keresztül, akár pedig a mept.hu e-mail címen. Tehát akkor nézzük, milyen képet látnak Önök a képernyőn, hogyha nem a rádión hallgatják, hanem az interneten hallgatják és nézik a műsorunkat. Egy olyan képet, amelyik egy csónakot, egy bárkát ábrázol, kék színű a bárkának a törzse, egyébként sárgával van megfestve a többi része, tehát fából van a bárka. Előső részén a törzs előtt egy udzsát szemet lehet látni, ami biztosítja azt, hogy épp maradjon a bárka, majd a bárkán a közepén egy kis náoszt látunk, vagyis szentélyt, amiben egy álló isten alak van. Ez az isten alak jobbra, tehát előre lép, és kezében egy pálcát tart, amelyiknek sakál feje van, vagyis az uász jogart tartja a kezében. A jogart túloldalán egy kígyó ágaskodik, egy olyan kígyó, amelyik vele azonos magasságú. Maga az isten egy szoknyát visel, fehér színű szoknyát, amelyik azonban sárga a ráhajló részen, és egy öv fogja össze. Felső teste csupasz. Az isten feje azonban nem emberi fej, hanem egy kosfej, amelyet kék színnel ábrázoltak, és a kosszar fölött egy piros színű napkorong van. Tudjuk, hogy a nap, amikor fölkel meg lemegy, akkor vörös, ezt a pillanatot ragadták meg az egyiptomiak. A szentély közepén szintén látható egy másik ilyen napkorong, jelezvén, hogy a napnak egy másik formája is jelen van, a delelő nap. A kosfejes napot ugyanis átumnak szokták nevezni, és az esti napot jeleníti meg. A náoszt körülveszi egy cikcakban haladó, számos kanyarulattal rendelkező kígyó. Ennek a kígyónak a neve a Mehen, ami egyébként a hieroglifákkal föl is van írva, de nem közvetlenül a kígyó fölött mellett, hanem a kígyó előtt van egy emberi alak, amelyik egy isten ábrázol, Szia, az értelem, megértésnek az istene, és előtte van a Meh és az En jel leírva, tehát Mehen és Szia név ki lett írva. A szentély mögött szintén vannak hieroglifák, ez pedig a Hekat, vagyis a varázslásnak a nevét jelzi, ugyanis a varázslás is egy isten volt. Hekat mögött található az evező, tehát ő az, aki irányítja a csónakot. Az egész jelenet egy acélkék háttér előtt jelenik meg, és a náosznak a belső része fehérre van festve, ugyanúgy, ahogy a két oldalsó álló istenségnek a szoknyája is fehér. A törzsük nekik is, ugyanúgy, mint a lábak, vöröses-barnák, ahogy a férfiakat általában ábrázolni szokták, és mindkét istenségnek fekete színű a haja. Tehát ez a jelenet látható itt a képen, és ez a királyok völgyében Hóremhebnek a sírjából való, az 57-es számot viseli ez a sír. A sírról érdemes megjegyezni azt, hogy a 18. dinasztia végén készült, de a 18. dinasztiában szokásos, megtört tengelyű sír helyett gyakorlatilag egy egyenes tengelyről van szó, csak egy kicsit elcsúsztatva, ugyanis az első három folyosó után nem derékszögben meghajlik, hanem egy kicsit eltolódik bal irányba a tengely, és egyenesen folytatódik tovább. Az eltolódás előtt van az a kamra, amelyiket lemélyítették, ez részben a vízfogó volt, ugyanis Tébában is néha esik az eső, és amikor esik, igen, nagy esőzések is lehetnek. Hallottunk ilyet például Jahvesz fáraó korából. Másrészt pedig a sírrablókat próbálták ezzel a továbbjutástól elijeszteni. Itt ugyanis nem tudtak átkelni, csak hogyha pallót raktak rá rajta keresztül. Ez az aknás kamra falain festve van, áldozati jeleneteket, Horemheb találkozását különböző istenekkel és istennőkkel ábrázolja. Nagyon szép színesen, finoman kidolgozott festmények láthatók rajta. Ha tovább haladunk, újabb folyosó következik, lépcsővel, ez azonban díszítetlen, majd az előcsarnokba jutunk, a sírkamra előcsarnokába, amit ismét díszítettek, és a sírkamrába, ahol 6 oszlop van, és az oszlopok mögötti résznél egy kis lépcső vezet még mélyebbre, ahol a koporsót elhelyezték. Ebben a teremben látható az általunk megbeszélt jelenet. Nem önmagában található, hanem egy egységnek a részeként, a kapuk könyve részeként. Viszont ha körülnézünk a sírkamrában, azt látjuk, hogy nem minden kép lett ilyen szépen kifestve. Van olyan kép, ahol ugyanezt a jelenetet látjuk, amint feketével ki lett javítva, a királysíroknál ugyanis először piros színű festékkel festették fel a jelenetet, majd a mester azt javította ki feketével, és utána feketét vésték ki, ez egy újítás volt. A korábbi királysírokban egyszerűen lefestették a gipszel bevont falakat, Horemheb korától azonban már domborművek voltak, és ezeket a domborműveket festették. Tehát itt is van olyan jelenet, ahol egyszerűen csak megfestették a jeleneteket, és vannak olyan jelenetrészek, ahol a festést is elkezdték. Így például a második könyv, a kapuk könyve második könyve, amiből ez a jelenet van, nem teljes, 3 sávból a legalsó sáv teljesen készen van, és az a sáv, amelyikben az általunk megbeszélt kép is található, csak félig készült el. A 4. sáv utána és a 3. sáv teljesen készen van, az 5. azonban éppen csak elkezdték, és a 6. is csak egy egészen kis részlet az, ami elkészült, ami azt mutatja, hogy hiába uralkodott Horemheb körülbelül 28 évig egyedül, miután Áit, Tutenkament előtte Echnatont, sőt, 3. Amenhotepet is szolgálta. Ennek ellenére azt lehet látni a díszítésből, hogy elkezdték, abba hagyták, ismét elkezdték, ismét abba hagyták, tehát folyamatosan nem dolgoztak a síron. Ez viszont nagyon jó abból a szempontból, hogy lehet látni azt, hogy a síroknak a festését hogyan végezték, tehát jól látjuk itt, hogy egyszerre több helyen dolgoztak, különböző csapatok, jobb és bal oldal elkülönítve, valóban megfigyelhető, és az is, hogy ugyanannak a jelenetnek több részénél különböző fázisban tartottak. Magáról a sírról azt még érdemes megjegyezni, csak hogy néhány adatot is mondjak, hogy a legnagyobb hosszúsága 127,88 méter, a legnagyobb magassága pedig 5 méter 36 centi, a legkisebb szélessége 66 centiméter, a legnagyobb szélessége pedig 8 méter 94 centiméter. A felfedezésével kapcsolatban pedig, hogy 1908-ban Edward Russell Ayrton fedezte fel Theodore Davis megbízásából, aki 1912-ben az alaprajzát is fölvette. Később 1923-ban Harry Burton készített fényképeket róla a Metropolitan Museum of Arts-nak, 34-ben a Service des Antiquités, tehát az egyiptomi régészeti hatóság a konzerválását végezte el, majd 1971-ben Erich Hornung lefényképezte, és ezeknek a fényképeknek az alapján és további királysíroknak a fényképei alapján ő készítette el a kapuk könyvének a fordítását. Legutóbb 1994-ben kezdett hozzá a Supreme Council of Antiquities, tehát az egyiptomi régészeti szervezet a konzerválásához, ugyanis ebben az évben nagy esőzések voltak Tébában, és a sok befolyt víz erősen megrongálta a sírt. No, mindezek után hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk adásunkat.
قبل ما اشوفك وانا بحلم نتقابل يوم تيجي تصحيني وتسرقني من عز النور من قبل ما اشوفك وانا بحلم نتقابل يوم تيجي تصحيني وتسرقني من عز النور يا ملاك زي البشر يا شيخ فوق الخيال بحلم نتقابل يوم تيجي تصحيني وتسرقني من عز النوم من قبل ما اشوفك وانا بحلم نتقابل يوم تيجي تصحيني وتسرقني من عز النوم يا ملاك زي البشر يا شيخ فوق الخيال ده عيونه كل صور والشعر ليها
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat a Kontakt Rádióban. Tehát Thotmesz művészeti műhelyében járva Horemheb sírjának az egyik jelenetéről beszéltünk, amelyik, mint kiderült, a Kapuk könyvében található, úgyhogy érdemes egy kicsit a Kapuk könyvéről is beszélnünk. A Kapuk könyve egy túlvilági vezető, amelyik Ré napisten túlvilági útját mutatja be területi egységekre, egész pontosan 12 területi egységre osztva azt, amit az éjszaka 12 óráján tesz meg Ré napisten. Az első egység, ahová Ré belép, és ahol a felső és a legalsó sávban 12-12 halott üdvözli a napistent, ahogy ott nevezik őket a nyugat istenei, és mint kiderül a szövegből, Ré szeméből jöttek elő, ő gondoskodik róluk, és a jobb szeme számára alkotta őket. Maga Ré középen hajózik egy földvonalon, a bárkának a közepén napkorongban, skarabeusz formájában található meg, és ezt a korongot egy kígyó veszi körül, amelyik a farkába harap. Előtte és mögötte egy-egy isten áll, őket pedig Heká, a varázslás, és Szia, a gondolkodás, értelem istenének nevezik meg. Alul és fölül, a bárka felé nézve, tehát fölül fejjel lefelé, egy-egy pózna látható két térdelő istenalakkal, akik a felirat szerint a sivatag és a duát, vagyis a túlvilág megszemélyesítői, az oszlopnak pedig fölül sakálfeje, alul pedig kosfeje van. Ezután következik a kapu, amelyiknek egy szárnyát ábrázolták, és egy óriási kígyó magasodik ki belőle, a kígyónak is van neve, aki a sivatagot őrzi. Szia beszédére ő nyitja ki a kaput. Így lépünk be az első egységbe, és ettől kezdve mindig kapuk választják el majd az egyes egységeket egymástól. Ebben az egységben is fölül 12 áldozattal ellátottak, akik réhez imádkoznak, nevű istenek vannak, ők is a halottak, ők azok, akik elvarázsolták Apophis kígyót. Majd mögöttük újabb 12 emberi alak látható, az igazak, akik a duádban, vagyis a túlvilágon vannak. Ré maga a középső sávban a hajójával, bárkájával hajózik, négyen húzzák, ez a négy ember a duát beliek, szintén istenek, és velük szembe jönnek újabb istenek, van egy kosfejű, egy sólyomfejű közöttük, és van egy olyan, amelyik a legvégén egy bottal együtt jelenik meg. Neveiket nem tudjuk, csak néhányét, mert hogy a gabona, a kartalan, a kos, hórusz, a megértő, Hnum, a gyerek, illetőleg a bejáratnál levő istenek megnevezés vonatkozik rájuk. A legalsó sávban Atum botra támaszkodva jelenik meg, és négy fekvő, fáradt szívű van közvetlenül előtte, majd utána 12-en sorakoznak, a sivatakhoz tartozók, nekik össze van kötve hátul a kezük, tehát hátra kötött kézzel az ellenséget személyesítik meg. A kapu több részből áll, pontosabban két fal van előtte, és ezeket egy-egy ureusz kígyó védi fölül, és őr is van, múmia formájú, az első falon felül, a második falnál alul van az őr, majd utána következik az ajtófélfa. Ezt a teret is egy kapu zárja le, ez a kapu azonban máshogy néz ki, mint az első kapu, mert hogy két fal is van előtte, az első falon fölül, a második falnál pedig alul egy-egy múmia alakú őr látható, és mind a két falnál a tetején látható egy-egy tüzet lövellő ureusz kígyó. A kapunak a neve egyébként a heves tüzű, és az első falban 9 istenség van, őket a második 9-ségnek nevezik, mumia alakúak. Az őröknek is van neve, tehát a mumia alakú őröknél az első a nem levőket elemésztő, másik pedig vérhapsoló, rémisztő neve van. A két ureusz kígyó neve pedig a tüzet gyújtó részszámára. Magának a kapunak is van neve, a kapunak a kanyargós a neve. Ezt az egységet is kapu zárja le, tehát a következő területre átvezető kapu, amelyik azonban az itt lakókat itt tartja, az itt lakók elől elzárja a további területeket. A kapu ajtószárnya nyitva van, ezen ágaskodik ugyanolyan óriási kígyó, mint az előbb. Előtte viszont két fal látható, és mind a két fal védve van fölül egy-egy tüzet köpő ureusz kígyóval, és még ezen felül, az első falnál felül, a másodiknál alul egy-egy múmia alak őrzi a kaput. Az ureusz kígyóknak a neve a tüzet gyújtó részszámára, az őröknek pedig különböző nevük van, az elsőnek a nem levőket elemésztő, a másodiknak pedig a vérhapsoló rémisztő neve van. Az első falban bent a második 9-ség is megtalálható, tehát 9 múmia alakú istenség van egymás fölé helyezve, és az ő nevük pedig a heves tüzű. Magának a kapunak is van neve, a kapu neve a kanyargós. Tehát ezen a kapun át jut a napbárka a következő területre, a harmadik egység területére, és ettől kezdve minden egységet ugyanilyen kapu választ el. A harmadik egységnél szintén három sávban van végig az egész. Legfölül 12 kis szentét, náoszt látunk benne múmia formákkal, és az egész fölött egy óriási kígyó teljesen egyenesen, nyíl egyenesen halad a következő kapu felé, ezt a kígyót a lángolónak nevezik. A kapu és közötte azonban van egy tó, benne piros színű vízvonalakkal, ez a tűztó. Fölötte pedig különböző istenségek vannak, egyformán rajzolva tulajdonképpen büsztök. Az istenek, akik a tűztóban vannak, az a nevük, és az ábrázolásnál pedig a burokban vannak, ez egy stélé forma, és a fejük áll ebből csak ki, közöttük pedig árpát lehet látni. A középső sávban a napbárka halad, most már olyan formában, ahogy azt Horemheb sírjában is láttuk, és a négy duádbeli húzza. A kötél azonban tovább folytatódik, nem ér véget az első duádbelinél, hanem egy földbárkán keresztül haladva újabb négy húzó emberrel ér véget. Maga a földbárka pedig tulajdonképpen végig ez a kötél, de kilenc múmia alakú figura viszi, tehát az ő vállukon halad keresztül. Fölül pedig az a vállak között kilenc múmia alakú, de térdelő kis figura van, az istenek, akik benne vannak, ahogy nevezik őket. Ezt az egészet földbárkának nevezik tehát, és mindkét oldalán két-két bika van, a kettős bika, az egyik teljes alakjában ábrázolva van, a másiknak csak a feje, ez az a fej, ami elnyeli a kötelet az elején, majd a hátán levő kiadja a kötelet. Velük szemben pedig négy olyan múmiaforma látható, ahol a karokat is megmintázták, azok is be vannak burkolva, ezért is van a beburkolt nevük. A legalsó sorban ismét egy Atum isten nyitja meg a sort, kezében pálcával, előtte azonban ott tekeredik egy hatalmas kígyó, az Ureus kígyó, majd mögötte kilenc istenség van, az Apophiszt elhárítók csapata, csoportja. Őket újabb istenségek követik, ezúttal bottal, vagyis pálcával, szembefordítva egy újabb Átummal. Ők az ellátás urai. Majd következik az előbbinek megfelelő kapu, amit ezúttal a táplálék úrnőjének nevezik. És a legnagyobb isten harmadik kilensége van az első kapuban mumia formában, az első kapunak az őrét pedig a földrengésnek, a második kapunak az őrét pedig a földrengetőnek nevezik. Ezen a kapun halad tehát tovább a napisten a negyedik részbe, ahol ismét csak felső és alsó sorban istenek sorakoznak, fölül az istenek, akik Kájához mennek, tehát Ré Kájához mennek, és utánuk az 12-en vannak, utánuk az élet tava következik, e fölött sakálokkal, majd utánuk az Ureuszok tava, akik fölött az élő Ureuszok magasodnak ki. Középső sávban hajózik a napbárka a megszokott duádbeliekkel. A duádbeliek előtt azonban egy nagyon hosszú náosz látható, amelyik 9 egységre van osztva, és mindegyikben egy-egy fekvő Oziris formájú múmia található. Ők az Oziris kísérő istenek, akik lyukjaikban vannak. Majd ő utánok következik egy háromszög forma, amelyik fokozatosan egyre emelkedik a kapu felé haladva, 6 istennő áll rajta, utána egy hatalmas, óriási kígyó, a kígyó feje a kapu felé, és a kígyó fej irányában egy újabb háromszög, amelyik most már a kapu felé csökkenő magasságú, és ezen is 6 istennő áll. Ezek az óra istennők, akik a duádban vannak, mint megnevezik őket. A kígyó pedig az eltávolító, tehát egy olyan óriás kígyó, aki a szöveg szerint 12 kígyót szül, akiket elpusztít, és akiket az óra istennők felfalnak, tehát az idő kígyó, és az istennők az idő múlását jelzik. A legalsó sorban ismét csak a sor elején egy pálcás, botos istent látunk, ezúttal Hórusz, és előtte 11-en haladnak, akik a kötéshez tartozó istenek a felirat szerint, vezetőjük pedig, tehát a 12. isten egy Ureusz, a lángoló. Ahogy haladnak, középen egy Oziris figurát lehet látni, amelyik tekeredő kígyón áll, és egy Náoszban. Vele szemben, tehát szintén felé haladva a másik irányból újabb 12 istenek a szentély mögött névvel nevezett istenségek vannak, majd mögöttük egy olyan jelenet, ahol 4 tűzzel teli csapda van a megnevezés szerint, és mind a 4 felé fordulva, a kapu irányába fordulva, tehát a innenső oldalon olyan alakok, akik ezre ügyelnek, majd velük szemben állva az elpusztítók elöljárója, tehát ez jelzi, hogy az ő feladatuk a csapdával kapcsolatban, hogy elpusztítsák Rének az ellenségeit, vagy Ozirisznek az ellenségeit. A kapu, amit megcsináltak, következik benne a 4. isteni kilenséggel, és az elnyelő, meg aki a testre taszít, őrzi a kapukat. A kígyók pedig fákja arcúak, a megnevezésük szerint. Következik az 5. egység. Az 5. területen megint csak fönt istenek sorakoznak, ezúttal a 12 isten után egy újabb, olyan 12 isten csoportja, akik egy kötelet tartanak, akik a mérő zsinort viszik a Duat földjén, a megnevezésük, mert ők azok, akik felosztják az ottani szántóföldeket, hogy a halottaknak a lelkei birtokba vehessék. Előttük 4 istenség áll, pálcával, vagyis bottal a kezükkel, a mérő zsinór elöljárói nyugaton. Tehát az ák lelkeknek ők ellenőrzik, hogy megfelelően kimértéke a területüket. Középső bárkában a szokásos, középső sávban a szokásos bárka jelenet, és előtte ismét csak istenségek, ezúttal múmia formájúak, akiknek a karját is a múmia pólya jól rejti. Ők a 9 rejtett karú isten, akik a hátrálót viszik, vagyis ezt a kígyót, amelyiknek hátrálnia kell a napisten elől, azért nehogy átmenjen azon a kapun, amin majd a napisten át fog haladni. Előtte pedig ismét csak 12-en vannak, az emberek bálelkei a Duatban személyesítik meg. Velük szemben egy botos, pálcás ember a bírósági csarnok elöljárója áll. A legalsó sor megint Hórusszal kezdődik, és utána következik a 4 egyiptomiak által a világ mindenséget betöltő ember típusnak a megjelölése. Az ő megnevezésük az emberek. Aztán jönnek a líbiaiak, jönnek az ázsiaiak és a núbiaiak. Korábban őket egyszerűen az idegen népek megnevezéssel fogták össze, itt azonban azzal, hogy ők is megjelennek, jelzik az egyiptomi világképnek a kiszélesedését, hogy most már nem csak az egyiptomiakra terjed ki az egyiptomi istenvilágnak a segítő, védő hatalma, hanem a környező népeket is elfogadja, őket is magáénak tekinti. Nagyon sokáig ez a jelenet volt az, amit kiemeltek. A világ népei előtt újabb 12 isten látható a hajelek között, amint viszik megint csak ezt a kígyót, amilyen hosszú, teljesen egyenes formában jelenik meg, tehát az életidő kígyóját. Előttük szintén menetelnek az istenek, akik az életidőt viszik nyugaton. Tehát a nappal meghatározói, akik Ré ellenségeit elpusztítják, mint a szövegből kiderül. A 8 istennek a neve pedig, tehát a kígyó előtti 8 istennek a neve pedig a kollégium a Duatban. Ők az ellenség elpusztítói. Ezzel elérkezünk az 5. kapuhoz, az életidő úrnőjének nevezik ezt a kaput, és akik benne vannak, az istenek és istennők, akik a kapuban vannak. Egyszerű névvel lettek megnevezve. Az őrüknél az igaz szívű és a titkos szívű, a két őrnek a neve, az ureuszoknak pedig, aki szemével tüzet lövel, nem véletlenül, hogy a szívet emlegetik, tudnélik, itt egy kicsit megszakad a korábbi menet, mert egy közbevetett jelenet van, amelyiket egyetlen egy a legelső jelenetnél látható ajtószárnyból emelkedő kígyó határól, tehát itt nincsenek falak utána, és ebben Ozirisznek az ítélő csarnokát lehet látni, Horemheb sírjában, tehát ebben a sírban a koporsó felett helyezkedik el ez a jelenet, tehát a központi helyre került. Ozirisz trónusán ül, előtte pedig ott van a mérleg, de nem látható a szív, se Totisten, se Anubis nincsen ott, és maga a halott sincsen, ahogy megszoktuk a halottak könyvében, hanem a mérlegnek a középső részét egy múmia alkotja, és ez a múmia az Isten, aki a mérleget tartja, nevet viseli. A mérleghez 9 lépcsőfok vezet föl, a 9-ség, akik Ozirisben vannak, áll rajta, tehát ők az igaz hangúak. Fölöttük, jobb oldalon egy bárka látható a levegőben, és itt a disznót erő majom jelenetét örökítették meg. A disznó Szétet jelképezi, a majom pedig Hóruszt, aki megbünteti Szétet Ozirisen elkövetett gaztettéért. Fölöttük újabb botos majom, majd pedig egy Anubis alak látható, a túloldalon pedig Ozirisnek a feje fölött lefelé fordítva, tehát fejjel lefelé 4 gazella fej, 4 antilop fej látható, őket ordítóknak nevezik. Ennek a jelenetnek a szövege kriptográf fölirat, tehát nagyon nehezen értelmezhető, de az kiderül belőle, hogy Ozirisz megvédésének a könyve a duátbeliek között. Zene előtt még egy jelenetet nézzünk meg, ugyanis Horemheb sírjában ez az utolsó, amit még ábrázoltak, a későbbiek ott még nem jelentek meg. Tehát a 6. egységnél szokás szerint 12 isten látható, ezúttal villás végű bottal, a kígyókat ugye ilyennel fogták meg, a kígyó fejet így le lehetett nyomni a földbe, és akkor el lehetett kapni a kígyót. Előttük pedig egy hosszú kígyó látható megint, amit 12 isten visz, a hátrálót, úgy hívják ezt a kígyót, tehát ugyanaz a kígyó, aki előbb volt, de emberi fejek nőnek ezúttal ki belőle. Ők a lázadókat megragadók, ők, tehát ezek azok a személyek, akiket elnyelt a kígyó, és akik most újra kijönnek, kibújnak a kígyóból, hogy a lázadókat megragadják. Majd 12 isten következik ismét előttük, ők kettős kötéllel vannak, tehát 2 kötélt fognak össze, amelyik egy múmiához csatlakozik, ezt a múmiát Akennek nevezik, és magát ezt a zsinort, ami a múmiának a múmián keresztül halad, az időzsinórnak nevezték. Középső sávban a szokott nappárka halad a nyugatbeliekkel, előtte viszont nagyon érdekes módon 12 múmia alak látható, akiknek azonban a karja rejtett, ugyanúgy, mint ahogy korábban láttuk a rejtett karúakat, és a nevük pedig a rejtett karúak, akik a misztériumot viszik, és nem lehet látni semmit, amit vinnének. Szövegből kiderül, hogy Ré testét viszik, de az is láthatatlan. Előttük 8 istenség látható, akiket a templom isteneinek neveznek, és a szövegből kiderül, hogy ahová viszik Ozirisznek a testét, arról a templomról van itt szó, és ez a Benben. Tehát a Benben háznak a őreit, isteneit ábrázolták itt. A legalsó sáv megint csak egy Isten alakkal kezdődik, aki pálcát tart, előtte pedig egy hatalmas, nagyon hosszú ágy, amelyik kígyó formájú, csak lábakkal rendelkezik, és ezen az ágyon 9 múmia fekszik. Magát az ágyat egyébként Nehepnek nevezik, a múmiákat pedig Ozirisz követőinek, akik halotti bágyadtságban alszanak. ez az előttük álló ember, Isten, az, aki ébreszti őket, és ezzel új életre kelti. Mögöttük 12 istenség van, akik a föld tűzlyukában vannak. Majd egy újabb tűztó következik, ezúttal kerekformájú, és egy ureusz kígyó van benne, két múmia között, akiket az égető és a tűzlövő néven neveztek meg. És ha már nevekről van szó, akkor a hatodik kapunak is volt neve, Uramű Remeke, és a hatodik isteni kilencség rejtőzött benne. Az őröknek pedig egyesített és álló volt a neve, az ureusznak pedig, aki szemével megragad. És akkor tartsunk egy kis szünetet, zene után folytatjuk műsorunkat.
كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق
يا دموعي ويا قهاتي دعني حبيبي انا ليالي ذكرياتي كل اللي بينا خلاص يا دموعي ويا قهاتي ضعني حبيبي انا يا ليالي ذكرياتي كل اللي بينا خلاص
كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق خلاص لازم نفترق كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق
Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallják, és Thotmesz művészeti műhelyében a Kapuk könyvéről beszélünk éppen. A Kapuk könyvének pedig 7. területéről van szó, tehát a 7. kapu előtti tér fog most következni, ahol megint csak szokás szerint, mint végig az egész Kapuk könyvében, 3 sávra osztik a jelenet. A legfelső sávban először 12 kenyeres kosarat vívő istenség látható, előttük pedig fejükön mátollat vívő istenségek, a középső sorban pedig Horemheb sírjából látott a mai adásnak a kiindulásaként szolgáló kép, a nappárka Rénapistennel, amit 4 nyugatbeli, duátbeli húz. Előttük pedig egy olyan jelenet látható, ahol van egy nagyobb méretű, pálcára támaszkodó istenalak, majd előtte 7 uszer jelhez, tehát sakálfejes póznához kötött bűnös látható mindkét oldalról. Ezek pedig Geb karói, akiket megkötöttek, azokat úgy nevezték meg, hogy Ré, Átum, Héperi, Sú, Geb, Oziris és Hórusz ellenségei voltak. Közöttük, mindegyik között egy-egy múmia alak van, ők a megbüntető istenek, akik a büntetést végrehajtják. A túloldalon pedig mindjárt a kapu előtt Átum látható, az istenek legaranyosabbja, tehát aki leginkább aranyból van. A legelső sávban megint egy nagyméretű, pálcával rendelkező istenség, az Öröm Ura, előtte pedig 12 isten kalásszal, az alsó egyiptomi árpát jelképezik ezek a kalászok, majd ő előttük 7 olyan isten, aki sarlót tart a kezében. A kapu pedig a világító, és természetesen az isteni kilenség van az első falban. Az őrök a tökéletlen és a vak, az Ureusz pedig a becsukott szemű. Ezzel lehet átlépni a 8. területre, ahol fölül megint csak 2x12 istenség halad, az első 12 olyan kötelet visz, amely a misztériumokat szüli, ahogy nevezi a fölirat őket. A második 12-es csapat pedig az elnyelőt vívők, akik az órákat szülő kígyót viszik. A középső jelenetben a nappárka vontatása előtt 12 isten látható, a szükséglet urai a nyugaton, majd 4 harcias arcú múmia következik. A legelső sorban a pálcával megjelenített isten alak előtt 12 halottas ágy látható múmiákkal, akik a hasukon fekszenek és fejüket a magasba emelik, tehát a szfinxre emlékeztető testtartásban. Ők az ahok, tehát a megboldogult lelkek, előttek pedig 12-en haladnak a bíráskodó kollégiuma. A kapu az izzó, az isteni kilenség ismét csak megtalálható benne, az ureuszok a lángoló arcúak, az őrök nép az egyik pedig a gömbölyű, a másik pedig az ölelő. És ezzel átlépünk a 9. kapu területére, ahol a felső sorban egymás mellett haladva a 12 isten olyan kollégium, amely kenyeret és zöldséget ad az idejutott halottak bálelkeinek a lángszigeten. Majd előttük nem emberek haladnak, hanem magas lábra helyezett, tehát gázló madarakra emlékeztető madárkák, 9, de emberi fejjel, kenyér és zöldséggel látható fölöttük. Középső sávban ismét csak a bárka, de a bárka előtt a botos ember egy tó partján áll, a tóban pedig a megfulladtak vannak, ahogy nevezik a Nunban levők, és 4 csoportra oszlanak, 4x4 alakot ábrázoltak itt, középen fekvők, 2 szélén függőleges irányban, akik lebuktak, akik felborultak, akik úsznak, és akik kilettek terítve, néven nevezték őket. Tehát a megfulladtak is isteni rangra emelkedtek, az ő apoteózisukat mutatja be ez a jelenet. A legalsó sávban a botos ember ezúttal Hórusz fejjel jelenik meg, tehát Hórusz, előtte pedig Ozirisz ellenségei, az elégettek. Láthatók, ezt úgy jelzik, hogy 3x4-es csoportban különbözőképpen megkötözött kezű alakokat ábrázoltak egy kígyóval szemben, amelyik tüzet lövel, és amelyiknek a kanyarulataiban 9 múmia található, a szöveg megnevezése szerint ezek a múmiák pedig Hórusz gyermekei. A kapunak a neve a nagy tekintélyű, és benne van megint az isteni kilencség, az őrök a földet körülölelő és a földet vívő, az Ureusz pedig a föld szarva néven szerepel. Következik akkor a 10. egység, ahol már nagyon bonyolult jelenetek láthatók. A felső sorban egy szimmetrikusan elhelyezkedő képnek a közepén gyakorlatilag 2 szfinx látható, amelyiknek a teste középen összeforrott, tehát a hátsó részük hiányzik. És egyik oldalon sólyom, másik oldalon pedig emberi feje van, felső egyiptomi koronát viseli mind a két fej. Közöttük pedig egy emberi alak látható, aki mindkét kezét kinyújtja a két korona felé. Akik közelednek felé, 4-4 botot és kötelet tartó istenség, illetőleg velük szemben egy másik istenség. A következő jelenetben, tehát a kapu felé haladva, egy 6 fejű és 12 lábú kígyót lehet látni. Ezt is szimmetrikusan kell elképzelni, és a közepén pedig egy isten alakot, akit az elválasztónak neveznek, magának a kígyónak pedig a vándorló a neve. Előtte egy 8 emberi fejjel ábrázolt kígyó látható, amelyik alatt még egy 2 fejű koronás kígyófőt is föl lehet fedezni, felső egyiptomi koronás kígyófőt. Középen ismét csak egy emberi alakkal, ezt az emberi alakot a fogónak nevezik, a 8 emberi fejjel ellátott kígyót pedig a fejekkel ellátottnak. Érdekesség, hogy erről a kígyóról, meg az előzőről is megtudjuk a szövegből, hogy halált okoz annyira büdös. Még 2 alakot lehet kivenni, akik hálót tartanak. Középső sávban a szokásos napbárka előtt szintén hálóval felszerelt személyek láthatók. Egész pontosan 3féleképpen ábrázoltak 4-es csoportokban istenségeket, akik a varázsszavaknak parancsoló, a varázsló és révédői nevet viselik. Az utolsó 4 egyébként majom formájú, tehát nem is emberi alakú istenség. Előttük egy érdekes jelenet látható, Apophisnek a legyőzése, és itt a legyőzésnél először is egy kötél segítségével történik a legyőzés, az öreget említi a szöveg, aki hasán fekve, de elő teljesen a levegőbe emelkedve tartja a kötelet, mögötte 3 állnak lándzsával, és előttük emelkedik a Apophis kígyó, aki fölött viszont egy kígyófarkú krokodil van, akit Sesshesnek neveznek. A legalsó sávban megint csak egy hosszú kötelet tartó sort látunk istenségekkel, a rejtettek bálelkei, Tot kísérői, Hórusz kísérői, Ré kísérői, valamennyien 4 vannak. Előttük pedig a héperi kígyó van a duádbeliekkel együtt. Ez nagyon érdekesen jelentkezik. A héperi kígyó középső részénél Hórusz istent lehet látni. Tehát ez a kötél, amit visznek a kísérők meg a többi, az a 16 istenség, az ennek a kígyónak a 2 első lábához van tekerve, kötve, a 2 hátsó lábához pedig egy olyan kötél van kötve, amelyet a 8 hatalmas nevű istenség húz. A 10. kapu a megközelíthetetlen ezután, az őr pedig az ordító és a leleplező, az Ureusz pedig lánglövellő, és érdekes módon ezúttal az isteni kilenséget nem ábrázolták az első falban, tehát úgy tűnik, hogy nincsen. A 11. egység megint csak igen bonyolult, Apophis megbüntetése történik ebben az egységben, és négy megkötöző bottal és kötéllel jelentkezik, majd négy levágó, akik ugyancsak bottal és kötéllel vannak, de az a különbség, hogy ők kígyófejűek. Ezután jön a kígyó, Apophis, akinek meg van kötözve a feje, és akinek hangja betölti a duátot, mögötte Szelket és négy béklyóhoz tartozó néven nevezett isten látható, akiknek háttal 12-en vannak a nyakat átvágó istenek, majd a kötél, ami tovább halad itt, egy ököl tartja, a földből nő ki önmagában az ököl, a rejtett testűjé ez az ököl, és mögötte négy megkötözött kígyó látható, amelyikeket a kötél fölött hasaló személyek kötöznek, és ezekről tudjuk, hogy ők Geb és a négy Hórusz fiú, leghátul pedig egy Oziris áll. A középső sávban a bárka előtt az órához tartozó istenek, majd négy térdelő figura látható, az ő nevük Szekmet, Abes, a lélegző és Hórusz, ezt követően a nap bárka, amit az előbb említett térdelő figurák felől irányból három istenség tart, a csillagokhoz tartozók, ők húzzák. A bárkában a nap arca látható, ahogy nevezik a nap korong arca. Előtte szárnyas kígyó a vezető, majd karón bikafej látható késsel, és a lángoló isten, előtte az élethez tartozó időkígyó, majd a kiáltó istennők, majd egy olyan jelenet, ahol két íj látható, a két íj fölött hat kígyóval a két arcú istenség megint csak. Tehát az az istenség, akinek egymással szemben két arca van. A kapunak a neve a titkos bevezetés, és az isteni kirendség itt most ismét megtalálható. Az őr az erőszakos és a levágó, az ureusz pedig, aki a kifolyásában van. Jaj, közben elfelejtettem a legalsó sort mondani. A legalsó sorban a 12 lemenést nem ismerő, evezővel ábrázolt istenség, mellettük 12 istennő csillaggal a fejük felett, ők az óra istennők, akik tudnék a kötelet húzzák, majd újabb 7 istenség, és ezek között megtalálható az Ujjat szem is. És akkor következik az utolsó terület, a 12. a 12. kapuval. Fölül megint csak istenségek sora látható, a fénysugarat vívők a napkorongot viszik, aztán vannak a csillagot vívők fejük fölött csillagalakkal, ezt négy kosfejes követi, majd az a négy istenség, akik kijöttek, őket követi négy kosfejes isten, aztán négy sólyomfejes isten, aztán 8 istennő, akik Uraúszon ülnek, és előttük látható egy kígyót fogó, krokodil fejű, az okos szájú nevű istenség. Középen a bárka előtt 9 isten látható késsel a kezükben és a Hekajellel, akik Apophiszt megbüntetik. Ő előttük Apophis kígyó látható, 5 bothoz kötözve, majd az Apophis kígyó mögött, de a kapu felé fordulva 4 majom, akik viszont ezt az előbb már látott öklöt tartják a kezükben, előttük pedig 3 istennő, a nyugat istennője, Szajszi istennő, és a kapuhoz tartozó isten. Elnézést, tehát csak 2 istennő és 1 isten. A legalsó sorban megint istenek felvonulása látható, felső egyiptomi koronás, aztán kendős, ők a gyászolók, ezt követően alsó egyiptomi koronás istennők, ők a bábák, újabb 4 fejkendős a táplálók, aztán 4 felső egyiptomi koronás istennő, aztán 4 alsó egyiptomi koronás férfi isten, akiknél a bábák fölirat szerepel, ezt követi újabb 4 gyászoló, majd jön 4 öregek, legvégén a kandúr alakú, aki jobb kezében kígyót tart, és ő a kapuőr néven nevezik. Itt ebben a 12. kapuban is vannak őrök, a hajnalodáshoz tartozó, és aki meghajlítja karját Rének, a kapuban pedig ezúttal Átum és Héperi látható, míg a kapu szárnyaknál, míg a falnál a két ureusz a kapuhoz tartozó és a tekeredő, A kapu túloldalán viszont szintén látható két ureusz, az egyiknek a feje fölött Ízisz, másiknál pedig Neftisznek a jelvénye van. És az egészet egy záró kép foglalja össze tulajdonképpen, amelyik a vízben, az ősvízben, a Núnban jeleníti meg az kapuk könyvének a legfontosabb elemeit. A Nún kiemeli a napbárkát ebből a vízből a magasba, a bárkán istenségek vannak, több isten is Szia, Hú, Heka, Maat, Keb, Ízisz, Neftisz, és három, akit kapuőrnek neveznek, a közepén pedig egy Ureusz, a közepén pedig egy Skarabeusz emelkedik ki napkoronggal. Fölötte, felülről, tehát fejjel lefelé nyújtja mindkét karját Nút istennő, aki Ozirisznek az alakján látható, akinek a teste egy farok formában végződik, és a fejéhez ér, így visszakanyarodik, és ez az Ozirisz alak is nyújtja a karját a napbárka felé. Úgy nevezik egyébként Ozirisz, aki körülöleli a duátot, vagyis a túlvilágot. Ezzel időnk le is járt, úgyhogy jövő pénteken ismét találkozunk, köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.